Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet. Légy pásztora, és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram. Benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztallak énekemmel. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim. Imádkozzunk. Uram, telnek az évek, s néha megkérdezem magamtól, mennyit ér az életem? Egyáltalán mennyit érek? Remélem nem annyit, amennyi fizetést a munkámért kapok, vagy nyugdíjat kapok. Bizonyára nem is annyit, amennyit én gondolok magamról. És talán nem is annyit, amennyit mások gondolnak rólam. De hát akkor mennyit érek, Uram? Drága Urunk, köszönjük, hogy velünk vagy, bennünk vagy, itt a szívünkben, jelen vagy most is, itt ebben a rádióban, itt vagy bennünk, mindannyiunkban, itt vagy bennem is. Jelen vagy a gondolataim egy részében, s ezekben te gondolkodsz általam. Itt vagy cselekedeteim egy részében is, s ezekben te cselekszel általam. Uram, nem nehéz megvonni a mérleget, hogy mennyit érek. Amennyit te gondolkodsz bennem, amennyit te cselekszel bennem, annyit érek. Uram, amennyit te vagy bennem, csak is annyit érek. Drága Uram, köszönjük a csöndesség fél óráját. Köszönjük, hogy nálad a lelkünk megpihenhet, felüdülhet, erővel töltekezhet. Köszönjük, Uram, hogy az elmúlt hét minden napján velünk voltál. Fogtad a kezünk, úgy vezettél bennünket. A napról napra elénk tornyosuló akadályokon át. Maradj velünk, Urunk, a következő napokban, a következő héten. Benned bízunk, Urunk. A te szereteted vezessen bennünket, életünk minden napján. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk drága szent igéjét, amelyeket megírva találunk Máté evangéliumának 7. fejezetének 12. versében. Ezt mondja Jézus, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük, ez a törvény és a próféták. Ez Istenünk drága, szent igéje. Kedves testvéreim, ha valaki ugyanabban a betegségben újra megbetegszik, akkor rendszerint ugyanazt a gyógyszert írja fel az orvos. Az evangélium, ami drága gyógyszerünk, ami lelki eledelünk, amikor tisztul a lelkünk, erre van szükségünk, ezen a mai vasárnapon is, hogy egy kicsit megtisztuljon a szívünk, a lelkünk, hogy meggyógyuljunk. Amit felolvastam az evangéliumból egy mondatot, ebben minden benne van. Minden törvény és minden prófétának, minden proféciája, ez a summa, ez a lényeg, ez az úgynevezett aranyszabály, együttélésünknek az aranyszabálya. Ha kimondom ezt a szót, hogy együttélés, ez jelentheti a családtagok, a generációk, a felekezetek együttélését, a magyar népünkben való együttélést. Hiszen annyiféle ember él itt, az Egyesült Államokban is, és mindenki szeretne emberhez méltóbban élni, mint ahogyan éltünk. Nagyon fontos, hogy újra felfedezzük a lényeget Jézus tanításából. Mert most igazán tanúi vagyunk annak, hogyan tűnnek el örök igazságok. És íme ez az aranyszabály, ma is aranyszabály, 2000 év után is. Hozzá kell azonban tennem, hogy ezt nem Jézus mondta először. Nagy görög és latin bölcsek is megfogalmazták már előtte az aranyszabályt. Csak egyetlen egy nevet említsek, Alexander Severus római cívist, aki a villája homlokzatára márványba vésette ezt az aranyszabályt. Azonban van egy komoly különbség a nagy bölcsek és Jézus megfogalmazása között. Lehetnek emberek, akik észre sem veszik ezt a megfogalmazás közötti különbséget, mégis nagyon nagy különbség. Tudnillik mindenki, Jézus Krisztust kivéve, úgy fogalmazza meg az aranyszabályt, hogy amit nem akartok, hogy az emberek cselekedjenek veletek, azt is se cselekedjétek. Mindenki olyan negatívan fogalmaz. Amit nem akartok, azt is sem. ha nem akarjátok a durvaságot, a gorombaságot, az erőszakosságot, akkor ti se viselkedjetek úgy. Ha nem teszem, amit nem akarok, hogy az emberek velem tegyenek, akkor ez legfeljebb azt jelenti, hogy nem vagyok az ember farkasa. Nem lesz gonoszabb, rosszabb, keserűbb ez a világ, na de nem lesz reményteljesebb és szebb sem. Jézus Krisztus, kedves testvéreim, pozitívan fogalmaz. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek. Bizony, ezen különbségen válik el minden egyéb nagy tanítótól Jézus, az ő szeretett tanításától. Jézus Krisztus mindig pozitívan fogalmaz. Nem azt mondja, hogy ne. Gondoljunk itt a 10 parancsolatra, amely ugye úgy kezdődik, hogy ne. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot, stb. De Jézus a hegyi beszédben megtoldja, mint egy kiegészítő magyarázatokkal, én pedig azt mondom nektek, tehát a pozitív felét hangsúlyozza az, hogy mit tegyünk. Nem csak ne paráználkodjál, ne kívánd, ami a másé, hanem hogy mit tegyél. Hogy jobban értsük a különbséget, a nagy keleti vagy görög és római mesterek fogalmazása szerint például, ismeri mindenki nagyon jól az irgalmas samaritánus történetét. A sebesült ember mellett elmegy a pap, elmegy a lévita, nem tesznek semmi rosszat, hiszen nem ártottak annak a szerencsétlennek, na de nem is segítenek rajta. Sőt, folytassuk tovább, ők az Isten tiszteletre mennek Jerikóból, Jeruzsálembe, végezni a szertartásokat. Mentségükre legyen mondva, átsuhanhatott rajtuk, hogy itt most valaki vagy él, vagy nem él, na de hogyha megérintenek egy holtat, akkor 10-12 napra tisztátalanná válnak, tehát nem végezhették volna a papi szertartásokat. Lehet, hogy mondogatták magukban, ez biztos csak elesett vagy részeg, nincs komoly baj, ahogy mi szoktuk. Ha látunk egy elesett embert, megnyugtatjuk magunkat, és megyünk tovább. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy olvastam-e, vagy hallottam, hogy az egyik templomban az orgonista karnagy alaposan elkésett az Isten tisztelet közepére érkezett meg, és Isten tisztelet után a lelkész ezt mondta neki, édes komám, hát én itt voltam, te nem tudsz megérkezni pontosan. És az orgonista elmondta, hogy templomba jövet látott egy padon valakit feküdni. Első pillanatban ő is azt gondolta, hogy részeg, és tovább akart menni, de aztán vette a fáradtságot, fölibe hajolt ennek az embernek, érezte, hogy semmi alkoholszaga nincs, és elkezdett gondolkozni, hogy lehet, hogy ez az ember cukros. Valakit még megállított, hogy ne egyedül legyen ott, benyúlt az ember zsebébe, kivette a személyi igazolványát, s valóban ott volt a cédula, súlyos cukros vagyok, ha összeesnék, a bal zsebemben egy kis zacskóban cukor van, tegyék gyorsan a számba, hogy cukorhoz jussak. Ez a két ember ezt megértette, és aztán az ember magához tért. Aztán az a másik ember vitte be az orvosi rendelőbe, mert a kántor rohant az Isten tiszteletre. És a végén az egyre csöndesebb lelkésztől azt kérdezte, most mondd, mit kellett volna tennem? Ha te arra jössz, akkor mit teszel? Kérdezte a lelkészétől. A lelkész maga elé nézve mondta, azt hiszem, hogy jól cselekedtél. Félek, hogy én az Isten tiszteletre rohantam volna, de biztos, hogy a végén megbántam volna. Erről van szó. Jézus pozitívan fogalmaz, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is cselekedjétek. Egy nagyon keleti mondás szerint jobb ülni, mint állni, de még jobb feküdni, mint ülni, és sokkal jobb aludni, mint nem aludni, és a legjobb nem lenni. Valóban, aki alszik, vagy nincs, az bajt nem csinál, de ha vagyunk, el kell dönteni, hogy gondolkodás nélkül csak a kötelességemet teszem, vagy odafigyelve plusz energiát és időt áldozva megmentek egy emberi életet. Vagy ott van a Bibliában Lázár története. A gazdag ember látja Lázárt a háza előtt éhezni, miközben a gazdag dúskál a gazdagságban. Gazdag ember nem bántja Lázárt, semmi rosszat nem csinál neki, csak éppen nem is segíti. Nem keresi meg azt a bizonyos személyi igazolványt, és nem nézi meg, mitől olyan nyomorult. Szegény az az ember. Ady Endrének van egy nagyon szép verse, amelynek az a címe, hogy Szeretném, ha szeretnének. Nagyon szép vers. De van Assisi Szent Ferencnek is egy nagyon szép imádsága, amely így kezdődik. Nem azt kérem, Uram, hogy engem szeressenek, hanem azt kérem, hogy én tudjak szeretni. Ugye szembetűnő a különbség. Ady Endre verse és Assisi Szent Ferenc imája között. Egyik megszokott módon fogalmaz, hogy de jó volna, ha szeretném. A másik pedig, hogy ne engem szeressenek, hanem hogy én szeressek. Hát ez a Jézus féle megélése az aranyszabálynak. Nem azt kell nézni, hogy engem szeressenek, persze ez is nagyon jó érzés, és kell is. De hát a másik az valami pozitív, sokkal pozitívabb gondolat, hogy én tudjak szeretni. Egy asszony fölkereste a lelki gondozóját, akiről tudta, hogy jól ismeri a férjét, és elkezdte mondani, hogy tessék már vele beszélni erről meg erről. A lelki gondozó leírta az asszonnyal, leíratta, hogy mit vár el a férjétől, mit cselekedjen az, hogy az ő kedvére tegyen. És ilyenek kerültek a cédulára, szeretném, ha a férjem figyelmesebb volna, szeretném, ha időként megsimogatna, szeretném, ha egyszer-kétszer elébem jönne a munkahelyemre, szeretném, ha segítene a gyereknevelésben többet. Szóval erős figyelemhiányról tanúskodott a lista. A lelki gondozó szépen megfordította a cédulát, és ezt mondta. Tessék a cédula, visszaadom. Tessék elkezdeni gyakorolni azokat, amiket ön leírt. Én? Kérdezte csodálkozva a feleség. Igen, maga kezdje. Azért maga, mert maga a keresztény, maga a hívő ember, maga a tanítvány. Amit szeretne, hogy a férje cselekedjen, azt tegye most maga. Fogja a céduláját, vegye sorra újra és újra, és egy hónap múlva jöjjön vissza, hogy mi sikerült belőle. Elkezdte mindazt, amit szeretne a férje részéről. És nagyon pozitívan alakult, kedves testvéreim, a dolog. Az asszony először megdöbbent, és tiltakozott, de aztán rájött, hogy ha ő a keresztény, akkor neki kell kezdeménye. Akkor neki kell elkezdenie, mert megvan írva, hogy amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjék az emberek, ti is cselekedjétek. Egészen gyakorlati házasság lélektan nyelvre lefordítva, amit szeretnél, hogy a férjed veled cselekedjék, te feleség, azt cseleked vele, csak a hangra jön visszhang. És ez minden együttélésben így van, nem csak házasságban, gyermekszülő vagy barát viszonyban, vagy egyházviszonylatban is így van. Mert csak a szeretet az, ami felindítja a másik ember szívében a szeretetet. Az, hogy semmi rosszat nem cselekszem vele, azzal még az élet legfeljebb nem süllyed lejjebb, mélyebbre, de nem megy előre. Ugye értjük, kedves testvéreim, a szeretet, az isteni szeretet az, ami felindítja a másik ember szívében a szeretet. A Jézusi többlet nem csak az aranyszabályban mutatkozik meg, hanem a lelkiismeret szavában. Például, testvérem, ha én valami rosszat teszek, tegyük fel, megszegem valamelyik parancsolatot, akkor elkezd bántani a lelkiismeretem. Ezt tettem, Uram Istenem. Miért tettem ezt? Kellett nekem ez. És akkor az ember forgolódik az ágyán, ez a lelkiismeret. Vagy amikor valakiről valami rosszat terjesztek, pletykát terjesztek, vagy valakit befeketítek, akkor a lelkiismeretem elkezd dolgozni, hogy miért tettem. De van ennél több. Ez már több, mint a lelkiismeret, ez a lélek üzenete. A Szentlélek üzenete, aki ismer. Mert a Szentlélek olyasmit kér számon, amit megtehettem volna, de nem tettem meg. Ugye értjük a különbséget. A lelkiismeret az az, amikor csak vádol, hogy miért tettem meg ezt. Nem kellett volna. De a Szentlélek azt mondja, megtehetted volna, de nem tetted meg. Nem a rosszat kéri számon, amit megtettem, hanem azt a jót is, amit elmulasztottam. Hát a Szentlélek az több, mint lelkiismeret. Például, ha valaki gondolkozik azon, hogy valakit meg kellene segíteni, például egy pénzadománnyal. Semmi bűnt nem követel, ha nem adja föl, de ha feladja, ez már nem lelkiismereti kérdés, ez már a lélek indítása, amikor valami jót cselekszem, vagy megsegítem, kisegítem a másikat. Ha oda megyek valakihez, és megkérdezem, mi van veled, kedves testvérem? Ez több, mint lelkiismeret, mert a lelkiismeret akkor jelezne, ha oda mentem volna, és valami talán sértőt mondtam volna. Akkor bántana a lelkiismeretem. Hát, hogy ezt azért nem kellett volna mondani. De, ha én kedves szóval, odafigyeléssel fordulok a másik ember felé, ez már több, mint lelkiismeret, ez már a Szentlélek indítása. Tehát Jézus az aranyszabályban életprogramot ad, nem csak véd, hogy valami rosszat ne tegyek, mint a többiek, hanem életprogramot ad, hogy én, mint keresztény, gondoljam végig naponként, mit szeretnék, hogy cselekedjen velem az Isten és az emberek. Ugye nagy különbség van a jézusi életprogram adás és egy törvény paragrafusa között, amely csak tilt. Életünk folyamán gyakran kerülünk döntés elé. Otthon a családban dönteni kell pénzügyeinkről, családi problémáinkról, dönteni generációk küzdelme közben. Vegyük elő olykor ezt az aranyszabát, Jézusnak ezt a csodálatos mondatát. Mit szeretnél ebben az esetben, ha valaki cselekedjen veled? Ha az ember fölteszi így a kérdést, már is tudja a választ, hogy mit szeretne. És amikor rájövünk, hogy mit szeretnénk, hogy a férjünk, feleségünk, gyermekünk, barátunk, munkatársunk, főnökünk, beosztottunk, anyósunk cselekedjen velünk, gyorsan kezdjük el mi, legalábbis Jézus erre kér bennünket. Miért? Azért, mert hát mégis mi volnánk a tanítványok, ezért kell nekünk elkezdeni. Jézus ugyanis nem a nagy közönségnek mondta a hegyi beszédet, a tanítványainak mondta, nekünk szól, ez a mi méltóságunk. A többiektől annyit elvárhatunk, hogy ne tegyenek olyasmit, amit mi sem teszünk velük, de Jézus tőlünk, a tanítványaitól ennél többet vár, kér. Testvérem, húzd alá az aranyszabályt a Bibliádból. A hegyi beszéd kellős közepén található, nem véletlenül nevezi a Biblia összeállítója aranyszabálynak. Döntő módon megfordulhat az életünk, a te életed, az én életem. Ha Jézus szerint értelmezzük, kérjük Isten szent lelkét, hogy valamiképpen sikerüljön. Kedves testvéreim, és mielőtt bármit teszünk, vagy bármit döntenénk, akkor kérdezzük meg mindig, Istenem, te az én helyemben mit tennél? Kérdezzük meg mindig a szívünk mélyén Jézus Krisztustól, hogy segítsen nekünk dönteni egy-egy életfordulónál, vagy bármi máskor, amikor úgy érezzük, hogy tanácstalanok vagyunk. Jézus ott van, és megsegít bennünket. Van egy nagyon kedves ismerősünk, barátunk, aki egy nagyon érdekes szót írt, tetováztatott a kezére, amely így hangzik, elmúlik. Ezt az egy szót, elmúlik. És akkor megkérdeztük tőle többen is, hogy hát mondd, miért ezt az egy szót tetováltattad a karodra? Hiszen tudjuk, hogy milyen hívő keresztény ember vagy. Miért ezt a szót? Miért nem valami mást? Azt mondja, tudjátok, azért írtam a kezemre ezt az egy szót, hogy elmúlik, mert vannak az életemnek olyan szakaszai, amikor nagyon nehéz élethelyzetbe kerülök. Betegségek, problémák, akkor ránézek a kezemre, és hát ezek elmúlnak. De amikor nagyon nagy örömöm van, és úszni tudnék a boldogságtól, akkor is ránézek a kezemre, mert azok is elmúlnak. De az Isten szeretete, az Isten kegyelme nem múlik el, az örökké megmarad. Azt viszont a szívembe őrzöm. Igen, kedves testvéreim, sok minden elmúlik a mi életünkbe, de elmúlik az életünk is. Ha most nagyon rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, mert talán betegek vagyunk, vagy olyan dolog történik velünk, amit nem értünk, vagy megpróbál az Isten, akkor gondoljunk arra, hogy ezek elmúlnak. Ha örömeink vannak, azok is elmúlnak, de az Isten szeretete, az Isten szerelme soha nem múlik el. Ez örök. Hát úgy áldjon meg minket, mindannyiunkat, a mindenható Isten, hogy merjünk Jézussal együtt élni, merjük a mi életünket átadni neki, és merjünk minden élethelyzetben kérdezni az Istentől, Uram, te most mit tennél? Segíts nekem, hogy jól döntsek, és segíts, hogy mindenben veled és érted éljek. Veled és érted. Amen. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató testvéreim, imádkozzunk. Mindenható Isten, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szeretsz mindannyiunkat, és köszönjük neked, hogy Jézus nevében bizalommal fordulhatunk hozzád. Könyörgünk, atyánk, ezért a világért, amelynek életét oly szövevényesen szövi be az emberi önzés és felelőtlenség. Te látod, mennyire igazságtalanul gazdálkodunk azokkal a kincsekkel, amelyeket közös felelősségvállalásunkra bíztál. Te látod egyesek mérhetetlen gazdagságát, de hozzád kiállt az éhen halt, az esztelen háborúkban meggyilkolt emberek vére is. Tisztább, igazságosabb, békésebb világot szeretnénk magunk körül. Kérünk, áld meg azok munkáját és életét, akik döntési helyzetben a tisztaságot, az igazságosságot akarják szolgálni. Ne engedd, hogy a bűn vagy a gonosz sokkal erősebb legyen, és ő győzzön. Könyörgünk te hozzád családtagjainkért, gyermekeinkért, unokáinkért, barátainkért, és bocsáss meg nekünk, hogyha valakit elriasztottunk a veled való közösségtől. Bocsáss meg nekünk, hogyha nem voltunk egymásnak igaz testvérei. Bocsáss meg, hogyha valakinek a szenvedésén nem enyhítettünk, bár tehettük volna. Bocsáss meg, amikor talán nem hallgattunk meg másokat, vagy nem látogattunk meg másokat. Bocsáss meg közömbösségünket. Csak abban bízhatunk, hogy te találsz utat mindenkihez, még akkor is, amikor éppen mi álljuk el az utat. Segíts, hogy hibáinkból, bűneinkből felismerjük azt, hogy mit kell másképpen elvégeznünk. Adj erőt a megújulásra. Könyörgünk minden magyar közösségért, itt Clevelandben és szerte a nagyvilágban. Ha megfáradunk, adj lelkesedést, bátorságot, hogy új utakon is elmerjünk indulni. Ha aggasztanak bennünket gyülekezeteink, vagy épületeink gondjai, ajándékozz meg találékonysággal, és közösségünkért érzett felelős szeretettel. Ha emberek közötti konfliktusok terhelik közösségeinket, segítsd megtalálni a megbocsátás útját. Urunk, kérünk, segíts, hogy egy tiszta, boldog, a beléd kapaszkodó hitben erős közösségé, erős magyar közösségé lehessünk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy életünk minden pillanatában a te kegyelmedben élhetünk. Köszönjük neked, hogy kegyelmed és szereteted igazsága egykor legyőz minden igazságtalanságot, önzést, közönyt, mert te teljességre juttatod országodat, ahol nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, mert te leszel minden mindenekben. Légy beteg testvéreinkkel, azokkal, akik ágyban vannak, mert a betegség lehúzza őket. Légy azokkal, akik lelkileg betegek, akik depressziósak, akik nem látják a kiutat. Lépj melléjük, érintsd meg őket, és gyógyítsd meg őket. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, a napokban beszélt valaki a rádióban, aki súlyos műtét után a halálból jött vissza. Azt mondta, gyökeresen megváltozott az élete. Az anyagi javak nem annyira érdeklik már őt többé. Végeredményben csak kettő fontos a számára, naponta közelebb jutni hozzád, Uram. Másik pedig szeretettel szorosan fogni választott társának a kezét, el nem engedni őt, vele együtt közeledni hozzád. És azt mondta, ha ez a kettő megvan, számára semmi más nem fontos a földi életben. Nem kellene, Uram, hogy mindannyian egyszer visszajöjjünk a halálból, hogy ilyen pontosan láthassuk, mi az, ami valóban fontos nekünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, adj nekünk egy kissé kevesebb napi gondot, és egy kissé nagyobb lelki erőt, hogy több energiánk maradjon rád, és egymásra figyelni. Hallgasd meg a mi imádságunkat, és jusson el hozzád kiáltásunk, amikor egy szívvel így tudunk még együtt imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.